Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik, Tancsa Emmától.
A gyermekkori bántalmazás olyan elváltozásokat okoz az agyban, amelyek felnőtt korban még komolyabbá tehetik a depressziót. Egy német kutatócsoport 110 súlyos depresszív zavar miatt kórházi kezelésre szoruló beteg agyát vizsgált a képalkotó eljárásokkal. A betegeket arról is kikérdezték, hogy gyermekkorukban történt-e velük érzelmi, szexuális vagy fizikai abúzus. Kiderült, hogy akiknél volt ilyen, azoknál nagyobb a valószínűsége annak, hogy az agykéreg inszula nevű területének kisebb a mérete. Az inszulának fontos szerepe van a tudatosságban és az érzelmeket szabályozó különböző funkciókban. A Münsteri Egyetemen végzett kutatás további 2 éven át követte a betegek állapotát. Mint kiderült, nagyobb valószínűséggel estek vissza a depresszióba azok, akik abúzus áldozatai, és felnőttként a szokásosnál kisebb méretű agykérgükben az inszula. A kutatók mindebből arra következtetnek, hogy nekik speciális kezelésre van szükségük. Most a cél az erre szolgáló terápiák kidolgozása. Az ellenségem ellensége a barátom. Amerikai orvoskutatóknak ezzel a logikával sikerült baktériumfertőzéssel kezelniük rákos daganatokat. Az eljárás azon alapul, hogy mivel a daganat több módszerrel kerüli el az immunrendszer támadását, emiatt a rákos szövet különösen érzékeny a bakteriális vagy vírusfertőzésre. A kutatók egy ártalmatlan E. coli baktérium DNS-ét módosították úgy, hogy egy bizonyos antitestet termeljen. A baktériumokat közvetlenül a daganatba injekciózták, ahol elszaporodtak, majd elpusztulva nagy mennyiségű antitest szabadult fel belőlük. Erre reagálva az immunrendszer felismerte és elpusztította a rákos sejteket. A terápiát egyelőre egérkísérletekben alkalmazták. Az értékelés szerint a módszer különösen az áttétképződés kezelésére lehet hasznos. Mennyi áramot fogyaszt az elektromos berendezés, mikor és mennyi ideig működik, és mikor kell hozzá szerelőt hívni? A Massachusetts-i Műszaki Egyetemen kifejlesztett érzékelőrendszer egymagában látja el ezt a hármas feladatot. Az új típusú szenzorokra alapuló rendszer leginkább egy épület, ipari üzem vagy hajó elektromos berendezéseinek felügyeletére alkalmas. Az érzékelőket egy villanyvezetékhez kell kapcsolni. A szenzor a feszültség és az áramerősség jellegzetes apró hullámzásait érzékeli, amelyek akkor keletkeznek, amikor az adott áramkörbe kötött elektromotorok és elektromos berendezések ki- vagy bekapcsolnak. Az ilyen az energiahatékonyságot és energiatakarékosságot támogató rendszerek telepítése egyre fontosabbá válik, hiszen az a leginkább környezetbarát és a legolcsóbb energia, amelyet fel sem használunk.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Először veheti át női matematikus a tudományág egyik legismertebb díját, az Abel-díjat. Stisic Andrással, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet igazgatójával beszélgettem.
Mint ahogy az közismert, a matematikában nincsen Nobel-díj, ennek sok oka van, ebben nem is mennék bele, hogy miért. Talán a matematikát abban az időben még nem természettudománynak tekintették, és ezért nem is került abba a körbe, amiben Nobel-díjat adnak. A matematikában a fő díj kb. Az 1930-as évektől a Fields medál, vagy Fields díj, amit 4 évenként adnak 3 vagy 4 matematikusnak, de ott van egy olyan feltétel, hogy csak 40 éven aluli matematikus nyerheti el. Tehát ez inkább a pályakezdő, vagy a pályája kezdeti szakaszában lévő matematikus célozza meg, és 2002-ben alapították Abel norvég matematikusra elnevezett díjat a születésének 200. évfordulóján, és azóta 18. díjkiosztóra került sor. Hozzátenném, hogy már 2 magyar vagy magyar származású tudós is nyerte el ezt a díjat, Szemeridi Endre 2012-ben, és Lax Péter, aki magyar származású amerikai kutató. Amikor alakult ez a díj 2002-ben, akkor nem leplezett célja az volt, kicsit rímel is a név a Nobel-díjra, hogy ez lenne a matematika Nobel-díja. Nyilván egy díjat nem csak a díját adó szándéka, hanem a díjat elfogadóknak a tudományos rangja is minősít, és ez szép lassan alakul ki, és az eddigi díjazottak névsorát elnézve talán ez a legrangosabb matematikai díj, de továbbra is a Fields medálnak a presztízse az töretlen, de az Abel-díj talán, ami a nagy közönség számára jobban megfogható. Hozzáteszem, hogy a Fields medál az nem jár pénzdíjjal, az Abel-díj az 700 000 dollárnyi, körülbelül valami 200 millió forint körüli díjjal jár.
Az Abel-díjat ezúttal egy amerikai matematikus hölgy veheti majd át. Ki ő? Mit tudhatunk az ő munkásságáról?
Karen Uhlenbeck 76 éves, a Texasi Egyetem professzora, most már nyugdíjba ment, és most New Jersey-ben él. Az ő munkássága a két nagy matematikai disziplinának a határterülete, az analízis és a geometria, ezt úgy hívják, hogy geometrikus analízis, és ezek nagyon absztrakt és nagyon bonyolult és nagyon technikás eredmények, amiknek rengeteg alkalmazása van, és a leglátványosabb alkalmazás, amit jó magam is tanultam, és ezért tudok erről egy picit többet beszélni, az a négydimenziós terek a vizsgálatában lett igazán eredményesen felhasználva. Azt pedig nem kell megmagyarázni, hogy négydimenziós tereket miért kell vizsgálni, például a téridő lehetséges struktúráinak a feltérképezése is ezen az elméleten alapul. Ez körülbelül a 80-as évek kezdetétől egy nagy forradalmon ment át, és ennek a forradalomnak egyik kulcsalakja volt Karen Uhlenbeck, és az ő legismertebb cikkei, legelismertebb eredményei, azok körülbelül a 70-es évek vége, 80-as évek elejéről származnak, és e köré a kérdéskör köré csoportosulnak.
Említette a határterületeket, bár ugye a matematikán belül, hogy egy picit kiebb nyitjuk ezt a témát. Létezik olyan, hogy valaki csak matematikus, vagy csak fizikus? Mennyire mosódtak össze mostanában már ezek a határvonalak?
Ez nehéz erre precíz választ adni, de azért sokan azt gondolják magukról, én is azt szeretem gondolni például magamról, hogy én csak a matematikában érzem magam otthon, én inkább matematikusként tekintenék magamra. Azzal együtt, hogy rengeteg eredményt, például Uhlenbeck eredményeit, elméleti fizikusok is nem is az, hogy felhasználják, hanem nagyon súlyosan támaszkodnak ezekre az eredményekre, és néha csak impliciten, de az abból származó matematikai tételeket már minden további nélkül felhasználják. Tehát az, hogy egy ember munkásságában mennyire fonódik össze, azt nehezebb azt mondani, hogy nincsenek már csak matematikusok, csak fizikusok, de az elméletek, ahogy alakulnak, annyira szerteágazóak és össze vannak gubancolódva, hogy nehéz szétválasztani valamiről, hogy ez csak a matematikában mond valamit, vagy például az elméleti fizikának is egy fundamentális eredménye, ilyenek például Uhlenbeck eredményei is. Részben ezért is találták érdemesnek arra, hogy ezt a díjat megkapja, mert az ő általa felfedezett tételek, azok nem csak egy kis tudományterületnek a fontos eredményei, hanem fundamentumát adják egész szerteágazó elméleteknek.
Ezekből a tételekből van olyan, amit egy átlagember, aki mondjuk matematikából érettségizett, is megérthet?
Hát ezt nehéz lenne így összefoglalni. Vannak olyan tételek, amiknek mondjuk a végeredményét azt meg lehet talán érteni, tehát egy tipikus ilyen feladat, hogy milyenek lehetnek minimális felszínű alakzatok, hogyha megmondjuk, hogy mekkora a térfogatuk. Például, hogyha az ember egy szappanbuborékot fúj, akkor azok mindig ilyen gömb alakot vesznek föl, mert ez adja a minimális felszín. Egy kicsit nehezebb a feladat, hogyha olyan szappanbuborékot fúj, hogy két buborék így valahogy összekapcsolódik. Azt az ember látja, hogy köztük nem egy ilyen függőleges határfal van, hanem az is úgy be van horpadva. Ez a felszínt minimalizáló, de a térfogatot megtartó alakzat. És hogyha több ilyen buborékot próbál az ember elképzelni, hogyha nézzük, már egész bonyolult alakzatok jöhetnek létre, és például az ezeket irányító differenciál egyenleteknek az elméletében alkotott maradandó Uhlenbeck. Tehát magukat a tételeket elmondani az nagyon bonyolult, és egy csomó technikai kifejezést feltételez, de a végeredményeknek bizonyos aspektusai azok így könnyen elmagyarázhatók, de azért nem akarom azt mondani, hogy ez a legfontosabb alkalmazása az ő elméletének, szóval azt azért senki se gondolhatja épésszel, hogy a szappanbuborékokat vizsgálgatják fizikusok és matematikusok. Tehát az egy példa, egy modell, és abból próbálnak aztán törvényszerűségeket, igazságokat találni, amit aztán olyan felhasználásokban is alkalmazni lehet, ami azért egy kicsit túl mutat azon, mint hogy egy hétvégén napsütésben szappanbuborékot fújunk. Én személyesen ismerem Uhlenbeck professzorasszonyt, ő nem csak kitűnő matematikus, és a 70-es, 80-as években fundamentális cikkeket írt, hanem nagyon komoly szervező is, nyári iskolákat szervezett, amin például én is részt vettem az Egyesült Államokban, illetve most is komoly hajtó ereje ennek a nők a matematikában mozgalomnak, hogy minél több női matematikus kapjon elismerést, és ennek egy ilyen, hát nem mondom, hogy betetőzése, de egy állomása az, hogy ő ezt a nagyon magas szintű elismerést megkapta. Tudni kell azt, hogy ő az első női Abel-díjazott, a már korábban említett Fields medált már megkapta egy hölgy, de ahhoz képest, hogy annak a története 80 évre nyúlik vissza, azért még bőven van tere a javulásnak, és talán egy szemléletes példa, hogy a matematikában 4 évente rendeznek egy ilyen nagy világkongresszust, ahova meghívnak előadókat, akik az egész kongresszushoz szólnak, ez is egy nagyon magas elismerés. Őt 1990-ben hívták meg ilyen előadónak, és ő volt a második női előadó, az első 1932-ben beszélt az összes matematikus plénumhoz, tehát látszik, hogy van valami fejlődés, és a múlt században ez ugye egy picit lassabban ment, és talán most már ez felgyorsul, és jobban érvényre jutnak azok a tendenciák, hogy egyre több lány vagy hölgy kerül egyetemekre, egyre magasabb szinten teljesítenek, és ennek most már ezekben a díjakban is mérhető hatások. A matematika úgy lassan mozdul, de azért látszik, hogy halad a dolog.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.